Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
No, ami a héten történt, igyekszünk azt 51 percben megbeszélni, majd Tényi László jogtudós egyetemi tanárral, Selmeci János kollégával, és természetesen Bolgár Györgyel. Szervusztok, köszöntelek benneteket. A BC Kefével fogom kezdeni, mert nem szűnik a késztetés.
Az a vége, az utána.
Igen.
Ez a végzünk, nem?
Nem tudom, ez nem szimbolikus jelentése lett ennek a történetnek. Ami engem legjobban meglepett, az a Gyöngyösi Lázár fórum. Tehát én még nem emelékszem cigány embereknek ilyen nagyon öntudatos, nagyon egyértelmű politikai megnyilatkozására. Piros lappal érkeztek, szinte belefojtották Lázár baszott, és azt mondták, hogy mondjon le. Valami elindult, vagy ez is csak a pillanat lesz, aztán holnap már nem beszélünk róla.
Hát szerintem minden jel arra mutat, hogy megfordult a szél. Ilyenek előfordulnak. Ha visszaemlékezünk a rémes előtörténetre, ugye a roma gyilkosságok idején folyamatosan a hátamon futkosott a hideg, amiatt a jeges kegyetlenség miatt, ahogy a hatóságok kezelték, és nem törődömség, ahogy a hatóságok kezelték a roma gyilkosságokat, és ahogy a magyar társadalom nagy része teljes érdektelenséggel, nem mondom, hogy az egész magyar társadalom nagy része rettenetes érdektelenséggel fogadta a legnagyobb drámát, ami az elmúlt néhány száz év, vagy az egyik legnagyobb drámát, ami Magyarországon megtörtént, és most egy, hogy mondjam, nagyon plasztikus kép, ahogy a Lázár ezt a, és ugye ez is nagyon érdekes, hogy a sajtó nagy része finomkodik, és a szar szót véletlenül sem mondja ki, hogy a szar szóba hozta a Lázár.
Pedig ez volt a lényeg.
Ez volt a lényeg.
Ő is így akarta speciál.
Így akarta.
De bobónak szánta. Nem számított rá, hogy mit indít el.
Nem, erős kifejezést akart használni, hogy érzékeltesse, hogy hát igen, valakinek meg kell csinálni, hát azok ott, akik másra nem alkalmasak, azok csinálják, és úgy gondolta, hogy a magyar társadalomban erre van egyfajta hallgatólagos többség, akik úgy gondolják, hogy tényleg nem csinálnak semmit, nem akarnak dolgozni, hát legalább ezt csinálják, és elvileg talán, nem számoltam, nem is tudom számolni, talán van erre egy hallgatólagos többség, de amikor ez így kimondódik, és elkezdi járni a saját politikai útját, és hangbeli és képbeli útját, akkor a magyar társadalom az élettől már hátrébb lép, hogy hát talán ez így erős, ez talán így nem kéne, és miután eljutott az érintettekhez, vagy megcélzottakhoz is, ezek is kezdtek összeállni. Hogy aztán ez április 12-ig kitart-e vagy sem, ez bizonyos szempontból nem is annyira fontos, inkább az a fontos, hogy megmutassa, hogy lám, egymás után követik el ezeket a látványos hibákat a kormány részéről, teljesen összezavarodtak, egyre erősebbeket akarnak mondani a propagandában, már nem gondolják végig, hogy minek mi lesz a következménye, ugye visszaszívta, bocsánatot kért, még egyszer bocsánatot kért, mert valamit Orbán kell mondani.
A
igen, mert valamit mondani kell, és igen, ez azt mutatja, amit Laci mondta, hogy valami megváltozott, és ők is tudják.
Igen, bocsáss meg, János, egy mondat, hogy a műsorunk első részében elhangzott a Publikus Intézet elemzőjétől, hogy Lázár is, meg a kormánytagok sokszor mondtak már hasonlókat, de most valamiért megváltozott, ma már nem lehet. János.
Ezt akartam én is tőletek kérdezni, hogy amikor először hallottátok ezt, én tehát munkában hallottam, és akkor rögtön ki is vettük, csináltunk belőle hírt, és akkor nekem nem jutott az eszembe, hogy hú, na ez az. És hogy nektek eszetekbe jutott-e, amikor ezt először hallottátok, mert annyi ilyen szimbolikusnak látszó története volt az elmúlt 15 évnek, egy fideszes mondott valami nagyon csúnyát, valami vállalhatatlant, valami olyat, amit európai ember nem mondhat, és ezt a magyar társadalom már nem tűrheti, és akkor a értelmiség, a média ezzel elkezd foglalkozni, és a magyar társadalmat nem érdekli, és a fideszesek meg azt mondják, hogy jaj, de jó, zümmögjenek ezen a hisztis liberálisok. És ez a történet, ez lehetett volna nyugodtan ilyen, és én szerintem is a változó helyzetet, az elégedetlenséget, azt, hogy mennyire másfajta állapotban van most a társadalomnak egy nagyobb része, akár a kormányhoz való hozzáállásban, akár abban, hogy 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 érzi magát a bőrében a gazdasági helyzettől elkezdve nagyon sok mindenig, hogy lesz ebből egy ilyen történet, és szerintem nekem akkor, amikor a kis grofó, meg szóval, amikor te olyan emberek, akik fontosak lehetnek egyébként a magyarországi cigányság számára, és nem foglalkoznak egyébként politikával, megérkeznek ebbe a történetbe, felháborodva, és azt mondják, hogy ezt már nem. Én akkor gondoltam, hogy jó, ez akkor valószínűleg jelent valamit most, és ez egy nagyon nagy hiba, hát ez azóta, ezt most már látjuk a sok-sok-sok-sok bocsánatkérésből.
Hát én rögtön rosszul lettem, hogy a kérdésre válaszoljak, és ugye ilyenkor mindig olyasmi jut az ember eszébe, hogy ilyen mondat nincs.
Tehát, hogy, és hát hányszor érezted már ezt az
nagyon sokszor ember. Hallottam, ezt ugye Eszterházitól származik ez a fordulat, hogy ilyen mondat nincs, és ugye az egészben a legnyomasztóbb, hogy ténylegesen egy európai civilizációs közegben ilyet egyszerűen nem lehet mondani, még annak sem lehet mondani, aki ilyesmit gondol. Tehát ezt tudni kell, tudni lehet. És ugye szerintem ez egy borzasztó izgalmas dolog, hogy kicsoda ez az ember. Hogy engedhették oda? Tehát hogy lehet, hogy egy Lázár János féle figura Magyarországon, éppen a múltkor utára néztem, állítólag valamilyen felmérés szerint a 8. legfontosabb közéleti szereplő.
Csak
a 8. Ugye az a Lázár János, aki egyrészt egy első generációs arisztokrata, ugye ő az első, hogy ugye most már Eszterházi, ugye most parafrazálom az Eszterházit, hogy a libaúsztató és katánkóró grófja, vagy örökös ura, és a macskagyökér rend nagymestere, és bérgrófokkal ugye fácánvadászatot rendez, de ha jól emlékszem, Csehországból importált több ezer ugye nyomorúságos körülmények között ketrecekben tartott fácánokat engedtek ki, akik mérsékelten röpképesek, és olyan vészárlást rendeztek,
amit... Ezer fácán volt kiterítve.
Ezer fácán, hogy olyan gróf még nem volt, aki ezer fácánt lövöldözött volna le a bérelt arisztokratáival.
Gróf vásárhelyi Batidai Lázár János, nem?
Aki egyébként vásárhelyen vadászat közben erős dzsippekkel és telepjárókkal szét rombolta azt a tanösvényt, amit egyébként az ökotárs csinál, és ezért volt a kormány szemében többi között az ökotárs ugye szálka, mert feljelentették az urakat, akik ott tényleg keresztbe kasul Mártély mellett szétromboltak egy természetvédelmi területet, mert vadásztak az urak.
És ugye ugyanaz az ember, aki miatt az Indexet tönkretették. Ugye az ő angliai...
Ez az ember. Ebből látszik, hogy valamit mindig nagyon akar csinálni. Az a fajta ember, nem?
Igen, hát én azt
mondom... De mindegy, hogy mit, az is a baj.
Nem mindegy, igen, neki mindegy. Igen. Neki csak az érvényesülés számít. Hogy erre nem lehet más mondani, mint hogy egy kaméleon. És én most nem egy állattal hasonlítottam, mert az ő stílusa, hogy mondjuk kullancsoknak nevezi a Fidesz élősködőit. Tehát nem egy, mert ugye, a magyar nyelvi készletben a kaméleon az, aki mindig felveszi
a környezet.
Az átváltozó művész, tehát erre nincs más szó. Tehát hogy mondjam, egy személyiség nélküli kaméleon, és egy ilyenre rábízni egy nagy párt választási propagandáját, hát az életveszélyes. Mert bemegy egy terembe, ahol ő érzi a bőrén, hogy itt vétel van a cigányozásra, na de ez a hang, ez kimegy ebből a teremből.
Mi azért választották, mert egy debattőr, ugye Orbán nem mer egy ellenőrizetlen nyilvánosság elé kilépni, ő a védett változatot preferálja, és kiküldte őt, hogy te menjél, mert te bírod. Hát ez állja az ütéseket, mert egy fele gyerek.
Ugye csak elgondolkodunk azon, hogy mondhat ilyet, ráadásul egy politikában nagyon tapasztalt politikus, mert Lázár az.
Hát persze,
tudja is ő, hogy nagyjából mit szabad és mit nem, de úgy gondolta, hogy, és valószínűleg ez belülről is jött neki, hogy ezt mondja, de úgy gondolja, hogy megengedhetek magamnak ilyet, mert, és ebben van valami, mert erre felé megy a világ. Hát ha az Egyesült Államokban Trump megengedhet magának egészen elképesztő dolgokat, ennél bizonyos értelemben még sokkal súlyosabbakat is, és mégis a világ leghatalmasabb embere lesz belőle, hát akkor miért ne lehetnék én Magyarország második leghatalmasabb, sőt, hát a leghatalmasabb embere is. Úgyhogy valószínűleg ez is veszi le, vagy építi le a korlátokat az ő megszólalásaikban, de itt Magyarország mégiscsak más, mint Amerika, a Lázár is más, mint Trump, és nem vette észre, és nem vette figyelembe, ami súlyos politikai hiba, hogy ezek a szavak, ezek a mondatok, ez az attitűd, ez most így nagyon rosszul jön nekik.
Ugye Lázár János az őszinte fideszes. Bármennyire is vicces ez, ha megnézed azt, hogy mondjuk a kormánypropaganda arról szól, hogy 10%-a vezet a Fidesz, és minden csodálatos, Lázár János elmegy az emberek közé, és elmondja, hogy nem. Vagy lehet, hogy nem. Ő el se hiszi. És nagyon sok ilyen példát lehetnék még mondani, szerintem ez azért van, egyrészt valószínűleg Lázárnak a karakteréből is következik szerintem a kevés, valódi, önálló identitással rendelkező kormánypárti politikus egyébként. Én el is hiszem róla egyébként, hogy azokat a dolgokat gondolja, amiket ő mond a halálbüntetéstől elkezdve a nem tudom meddig, unióba való
kérdés. De akár a WC-pucolásig, igen, így gondolom.
És szerintem a Lázár János karakterhez nagyon passzol az, hogy ő kimond dolgokat, amiket a többiek nem mondanak ki. Mert azért, mert ugye ő oda megy az emberekhez, és azért azok, akik elmennek egy Lázár János fórumra, még ha egyébként kormánypártiak is, azért jellemzően, ha megnézitek ezeket a sokórás felvételeket, valódi kérdésekkel, valódi problémákkal érkeznek oda, amiket Lázár János nem tagad le nagyon sok esetben, maximum elmondja, hogy mi jobban csináljuk, ők Brüsszel, mi adunk, mi ezt megoldjuk, szóval, hogy valami ilyesmi mederben van ez a történet, és szerintem ehhez kell az őszintesség, ez máshoz nem megy, és ő ezért ilyen, és ebbe benne van az, hogy ilyen erőseket mond, hogy nagyokat mond, most az, hogy ez mennyire volt szándékos, mennyire volt hiba, véletlen, azt mennyire jött szívből, azt nem tudom. Nyilván Lázár János arról akart beszélni, ami egy nagyon működő üzenete egyébként a Fidesznek, hogy munkát adtunk, munkaalapú társadalom, mindenki dolgozik. Ő ezt akarta elmondani, és az, hogy ez egy véletlen becsúszó mondat volt.
Hát azt mondta, hogy ő nem dolgozik, hanem ez a tartalék, ez a társadalmi csoport, a cigányok a tartalék arra, hogy ezt a szaros munkát valaki elvégezze.
Bocsáss meg, Lázár János ezt múlt időben akarta mondani egyébként. Ez nem derül ki pontosan ebből a... De én hallgattam az egészet. Ő arról akart én szerintem beszélni, hogy ezt a tartalékot, és erről is, tehát vannak ilyen mondatok ugye ebben a beszédben, hogy ezt a tartalékot a Fidesz fölhasználta, munkát adtunk, tanulási lehetőséget adtunk a cigányságnak.
Lehet, hogy erről akart beszélni, de van a média világában egy megszívelendő szabály, nem az a lényeg, hogy mit mondasz, hanem hogy az emberek mit gondolnak arról, amit mondtál.
És akkor visszatérve az alapkérdésedhez, hogy ennek lesz-e vagy hatása, mit gondoltunk róla előre, én is azt gondoltam, amit majd tényleg Laci, hogy hát jó, ez egy borzasztó mondat, lehetetlen. Mi felháborodunk, a független média felháborodik, néhány napig majd elkezdi ezt innen, meg onnan, meg amonnan megközelíteni, megkérdezi X-et, Y-t és Z-t, de épp azokhoz nem fog eljutni, akiket érint, mert a média nagy része a Fidesz kezében van, hát akkor miért mondaná el, hogy Lázár János milyen felháborító mondatot mondott? De megváltozott az a média, amit a Fidesz ugyan maga alá gyűrt, de a Facebookkal, TikTokkal, Instagrammal, akármivel, szóval a közösségi médiával mégiscsak kiszabadult alóla, ott is megpróbálják rátenni mindenre a kezüket, igen, tudjuk, hogy ott is az állami pénzekkel igyekeznek nagyobb teret elfoglalni, mint lehetséges, de az mégsem úgy megy, mint ahogy a hagyományos médiában, és éppen ezért napokon belül eljutott széles akár cigány-roma tömegekhez is, olyanok is kénytelenek voltak megszólalni, mert a mai világban már mindenki megszól, nem csak így egymás közt, hanem én kiteszem a Facebook oldalamra, ugye ilyen ez a világ, akkor is megmondom, és tényleg néhány ezren, vagy néhány tízezren rákapcsolódnak, és megosztják, és továbbadják, tehát terjed. Eljutott, és biztos vagyok benne, hogy a cigányok nagy része fel van háborodva, mert ez egy mélyen sértő dolog, ezt mindenki magyarázat nélkül megérti, de Az a kérdés, hogy a mélyen megsértett állapot arra ráveszi-e őket, hogy el is menjenek szavazni, és leadják a szavazatokat.
Fidesz ember hatása volt a dolognak. Igen. A publikus felmérése azt mutatja, hogy még a fideszes körben is Lázár legfeljebb a negyedik helyen jön számításba, Orbán, Szijjártó és nem is tudom ki előtt, tehát hogy kezdik őt hátranyomni. Még a fideszesek is, nem beszélve a választók egészét.
Tegyem hozzá, hogy ez egy teljesen nevetséges lista. Egyiket sem tudom elképzelni. Teljes képtelenség. Tehát ugye, hogy mondjam, olyan szegénység, vagy mondjuk szellemi szegénység uralkodott el a Fideszen, hogy a szóba jövő emberek azok nem azt mondom, hogy ez képtelenség. Mindegyik képtelenség. Még az Áder is képtelenség.
De ez a Fideszen belül. Igen, tehát a Fidesz választókja...
Tudom, csak én meg kívülről mondom.
Ja,
de még annyit, hogy ugye az egyrészt, hogy nagy öröm, hogy a romák felkapták a fejüket, vagy cigányok, nevezzük akárhogy. De hogy a magyar társadalom is. Tehát ez, nekem ez a legörömtelibb az egészben, hogy nem csak a kis grófó, hanem a Fidesz szavazó is nagyon nagy tömegben azt gondolják, hogy ez erre sok. És még valamit, hogy én azt gondolom, hogy ez nem is egyrészt igazad volt abban, ez egy kiszámított dolog volt a Lázártól. És nem véletlen elszólás. De mögötte van egy csoportidentitás is. Tehát a Rónai Egon egyáltalában nem barátságtalan mikrofonja előtt. Az Orbán Viktor, amikor a gyerekszegénységet, ugye nagy vászon, ami alatt a Fidesz dolgozik, az a gyermekek mindenek felett. Hogy találták ki, amikor ők tudják, hogy mit művelnek a gyerekekkel az oktatásban, meg az állami gondozásban, meg az intézetekben, hát nagyon jól tudják, hogy mi folyik ott, hogy a gyerekek mindenek előtt, és amikor a Rónai Egon megkérdezi a gyerekszegénységet, akkor az Orbán úgy elszólja magát, hogy azért ez ritkaság.
És pici arroganciával.
Ne a cigány gyerekekről beszéljünk a gyerekszegénységet, hanem a magyar gyerekek mennyivel jobban állnak. És erre a Rónai Egonnak is a szemöldöke, a tarpolyáig felugrik, és azt mondja Rónai Egon, na hát ők is magyarok.
Igen. És abból még ott nem lett semmi. Egyébként az jutott még eszembe.
Igen, abból még nem lett semmi.
Hogy a Fidesz népszerűségének az egyik nagy titka az valóban az volt, hogy az emberek egy időben azt érezték, hogy évről évre jobban élnek. És ez volt az üzenet. És valóban a cigánság is, de ez nem az igen, akiknek nem volt korábban munkájuk, lett munkája nagyon sok embernek, ezt kutatásokból lehet tudni, hogy ez mennyire fontos identitás szempontból is. És azt hiszem, hogy a lázári üzenetben, én nem tudom, hogy ez hol és mennyire dekódolható így, vagy kinek a számára, de hogy van egy olyan fajta üzenet, hogy ez a vége ennek. Tehát, hogy már évek óta az emberek nem érezhetik, hogy jobban élnek, hiszen nem élnek jobban. És most Lázár János azt mondja, hogy ti voltatok a tartalék, adtunk nektek munkát, WC-t takaríthattok, és ez a vége. Uh-huh. És hogyha ez az érzés megteremtődik emberek szívében, hogy nekem azt üzeni a kormány, hogy ennél feljebb már nincsen, akkor lehet például ennek egy olyan hatása, hogy azt mondom, hogy lehet, hogy akkor egy másik kormány tolnál, meg van egy picit.
Beszéljünk konkrétumokról, picit ugrok, de ide tartozik ez is. Nagyon érdekes, ami történt, mert jelentkezett egy új intézet, egy Minerva intézet, ezzel mesterséges intelligenciával dolgozza fel a válaszokat. Engem az kezd meggyőzni arról, hogy az eredményük jó, 1100 fős lekérdezés után nem szubjektív értékelések zajlottak, hanem beküldték mesterséges intelligenciával, amíg nyilván összehasonlító elemzést végzett, és kihozta, hogy 41-28 a teljes népességben a Tisza előnye, és a biztos pártválasztók körében pedig 54-37. És szerintem ez a mi érzéseinknek megfelel.
Ez legalábbis a jó érzésünknek megfelel.
Igen, és ebben amit a Selmeci mondott, hogy hát 4 év alatt 0%-os gazdaság.
0,3 a GDP növekedés.
Négy év alatt semmilyen gazdasági növekedés nem volt, csak sikerpropaganda.
Igen.
Nulla.
Igen.
De Minerva, vagy nem Minerva, ez valószínűleg csak egy, ez nem egy közvélemény kutatói.
Nem, ők mondják intézet, is, hogy ők nem közvélemény kutatók.
Tavaly május óta végeznek.
De fognak mérni.
Igen, azt mondja, hogy nem is annyira az a lényeges, mondta nekem például az igazgató csütörtökön, hogy most mi 54-37-et mérünk, és hogy ez többe vagy annyi, mint mondjuk a 21 kutatóközponté, vagy a mediáné, hanem az a tendencia, ami náluk is, 21-nél is, mediánnál is, a többinél is nagyjából egyforma, vagyis hogy a Fidesz nem igazán tudott megerősödni, maximum stabilizálni tudta magát, vagy egy egész picit, a Tisza pedig tovább erősödött, ha nem is gyorsan, mindezt pedig a kispártok rovására. Ugye, mert ők például kétpárti parlamentet mutatnak, igen, ki. És valószínűleg ez a fő tendencia, hogy valóban kétpárti lesz a parlament, nem tudjuk, de hogy a kispártok egyre inkább a létükért küzdenek, az biztos, mert a szavazók maguktól rájönnek, hogy itt vagy-vagy a kérdés, hát, nem? Igen. Szeretnék én kannabiszt termeszteni Magyarországon, ezért inkább a kutyapártra szavazok. Valószínűleg számukra, lehet, hogy egyesek számára fontos, de mégse ez a fő kérdés.
Hát a gyöngyszem az a kispártok sorsát tekintve a DK és Jakab Péter összeborulása.
Vagy a humanisták, azért nagy a verseny.
Hát a humanisták azok nem léteztek, hát szóval azért az tényleg vicc is volt.
Bízom, a mert hogy humanisták léteznek,
párton kívül is. Humanisták van, én is az vagyok. De az, hogy nekem a kétségbeeséssel egyenrangú volt, amikor észrevettem azt a klippet, hogy Dobrev Klára közli, bemutatja ott maga mellett Jakab Pétert, hogy ők most egymást fogják támogatni.
Én egy ponton, bocsánat, hogy ezt mondom, de valamiért ilyen nevető görcsöt kaptam, és itt darabig így a kanapén tényleg beszélgetünk erről, hogy mégis ez mi, hogy van egy párt, amelyiknek tulajdonképpen egy viszonylag egyébként hiteles, vagy a leghitelesebb üzenete a Tisza Bártal meg a Fidesszel szemben, az a baloldaliság, hogy a baloldali szavazókat próbálom megszólítani, és akkor erre jön az be, hogy hát akkor leigazoltam a Jobbik volt elnökét, és szerintem mindig rossz, vagy onnantól, amikor már magyarázni kell valamit, tehát amikor utána nagyon sok Facebook posztban kell elmondani, hogy tehát vele már 4 éve is összefogtunk, szóval ez nagyon szuper, meg mit kritizálnak itt azok, akik meg az az összefogás meg jó volt, tehát amikor magyaráznod kell a lépésedet, akkor az egy politikai párt számára szerintem a létedet, az, hogy miért fogadtál be egy politikust, aki elvilegben nyilván azért fogadsz be, mert hoz a konyhádra, aztán pedig te is beszélgettél ugye a Jakab Péterrel.
Vele is, vagy Dobrevvel is.
És igen, de a Telexen is volt egy Jakab Péter interjú, amit elolvastam, és így azt éreztem, hogy ez az ember a saját Facebook oldalában lakik. Tehát, hogy a valósággal, tehát amikor tényleg Jakab Péter, akinek én nem tudom, hogy az elmúlt 4 éves politikai teljesítményéről egy bővített mondatot bármelyik őtök esetleg tudná mondani.
Vannak értékelhető lépései, voltak is, meg is volt a népszerűsége. Én most nem Jakab Péterről akartam beszélni, hanem a DK-ról. Legutóbb 1%-on mért DK-ról. Tehát arról, hogy sorra lépnek
azért
vissza.
Nem mindenki, egyszer legyünk ennyiben megengedők, nem mindenki 1%-on mérte. Van, aki ilyen 4-5%, tehát a bejutási küszöb körül, de hát nehéz dolga lenne bejutni a parlamentbe.
Ja, a helyzet az, hogy mindig az adott pillanat lehetőségeit kell természetesen számba venni, és hát nem kétséges, hogy én a Tiszára fogok szavazni, nem azért, mert egyetértenék hát jelentős részben. Nagyon sok, nagyon, nagyon komoly érdemét tudom Magyar Péternek, most nem, ez nem tartozik, mert nagyon sok minden olyasmit, amit erősen kifogásolnék. Hanem a kérdés az szerintem tulajdonképpen úgy vetődik föl, hogy legalábbis az én értelmezésemben, hogy a szabad, demokratikus és szolidáris Magyarországért folytatott küzdelem, az a választás másnapján fog ténylegesen elkezdődni. Tehát az egy hát nagyon fontos dolog, hogy ennek a világnak legyen vége. És utána komolyan kell azon gondolkodni, hogy lesz egy szabad, demokratikus és plurális Magyarország. Tehát az biztosan rossz, hogy ha mondjuk tartósodik egy kétpárti rendszer, az a magyar demokráciát tönkreteszi, különösen akkor, hogyha a két párt közül az egyik a Fidesz. Tehát bizonyos szükség lesz egy igazi plurális politikai rendszerre, aminek egyáltalán nem biztos, hogy a most létező ellenzéki pártok lesznek a szereplői. Nem tudhatjuk, hogy kik lesznek. Akár azok is lehetnek, de lehetnek mások is. De ugye ez hogy fog kialakulni, erről majd hát komolyan kell gondolkodni. És a jogi feltételeit is meg kell teremteni.
Mindenesetre többen magas részvételt jósolnak, 75, akár 80%-ot. Hát, ha ez bejön, akkor itt a kispártok egyáltalán nem rúgnak labdát, talán még a mi hazánk sem.
Megjegyzem egyébként azt is, hogy ez nagyon érdekes, hogy mindenki, a Fidesz is, meg a Tisza is, a Tisza győzelmével kapcsolatos forgatókönyveken gondolkodik. Hogy
mit, már átbillent a gondolkodás.
Mindenki ezen gondolkodik. Már pedig ezt én szerintem egyébként nem helyes. Ha én a Tisza helyében vagyok, akkor nagyon komolyan gondolkodnék azon is, hogy mit kell tenni akkor, amikor hát nyilván különböző csalásoknak a következtében, mert egyébként 2010-ben volt utoljára szabad választás Magyarországon, tehát ez össze egyik választás sem volt szabad, ugye ez a részben szabad, ez a félig büdös hal, tehát nem volt, soha nem volt szabad választás, Magyarországon kivéve 2010-ben is azelőtt, hogy például, ha mégiscsak a Fidesz győzne, akár a Trump, akár a Putyin, akár a hazai erőforrások totális kihasználása segítségével, vagy bármilyen más módon, hogy akkor arra is kéne stratégia, például a Tisza-szigeteknek hogy kéne akkor működniük.
De hát erre azért nyilvánosan szerintem nem kéne felkészíteni a társadalmat, hogy mit csináljunk vereség esetén, mert az rögtön azt az érzést kelti a táborban is, hogy te jó ég, hát a mi vezetünk elbizonytalanodott, és már a vereségre próbál felkészíteni minket. Szóval politikai szempontból szerintem Magyar Péter jól teszi, hogy egyértelműen a győzelemre koncentrál, mellesleg a számok őt igazolják. És csak egy mondattal visszakanyarodva Jakab Péterig, hogy miközben én elismerem azt a politikai tevékenységét, hogy a szélsőséges Jobbikot behúzta egy jobb középre, és
még elismertették a szavazóikat ezzel a lendülettel, ezzel
vagy a bezáró. De én azt mondom, hogy jó, feláldozta magát és pártját részben, de azt kell mondanom, valami jó ügy érdekében, sőt abban a reményben, hogy egy ilyen Jobbikkal a többi demokratikus párt összefogva talán meg tudja verni a Fideszt, és ezt egy ideig lehetett is hinni, hogy miért nem sikerült, ez egy másik kérdés. Tehát azt a tevékenységét elismerem, és őt még ráadásul nagyon sokan becsülték is, amiatt, hogy új stílust hozott a magyar politikába, a nyilvánosságba, jól élt a nyilvánosság meg lehetőségeivel, különböző akciókkal, különböző megszólalásokkal, tehát a modern politikát hozta be valamilyen módon a demokratikus ellenzékbe. Az volt a meglepő, hogy a választási vereség után teljesen kipukkadt, hogy nem csak a pártja lökte őt ki, de ő nem tudott egy olyan mozgalmat elindítani, bár szeretett volna, mint amit szinte a semmiből Magyar Péter, akinek viszont közvetlen politikai tapasztalata nem is volt. Ezt a csodát majd utólag kéne megfejteni, hogy sikerült. Igaz, egy ritka történelmi pillanatban, mint a kegyelmi botrány, de az összes többi profi politikusnak ez mind nem sikerült. Csak valakinek, aki félig meddig kívülről jött. Miért?
Ez egy másik kérdés. A demokratikus koalícióról, vagy akár még ha akartok visszalépősni, meg kispártozni, itt szerintem alapvetően identitás problémák vannak. A mi hazánk azért az esélyese még mindig leginkább harmadik erőként, hogy bejusson a parlamentbe. A mi hazánk önazonos, pontosan olyan, mint 4 éve volt. Nem fogok rá szavazni, de elvi dolgokban azt mondják, amit 4 éve mondtak. A demokratikus koalíció, meg a baloldal általában 4 éve egy jobboldali politikus támogatott miniszterelnök jelöltként. A mostani jobboldali politikussal meg az a bajuk, hogy ő nem akar, ja, hogy ők bemenjenek vele a parlamentbe. Mert persze nagyon sok jogos bajuk van vele, csak az ő szavazóikat, de hát erről már rengeteget beszéltünk, arra tanították meg, hogy össze kell fogni, a legerősebbet kell támogatni. Most itt vannak ezek a szegény DK-s egyéni jelöltek, akiket bepakolgatnak mindenhova, miközben nem ez volt a történet, és nagyon-nagyon nehéz, és nem is sikerült egy új történetet elmesélni, ami nyilván arról szólt volna, hogy mégiscsak legyen, vagy arról szólna, hogy mégiscsak legyen már egy baloldali párt, amelyik ezt mondja, de hát...
Egyébként szerintem ez nem a legfontosabb kérdések egyike. Tehát ezt egyébként a választói közösség ez olyan egyszerűen megoldja, hogy olyan nagyon nagy figyelmet nem érdemel. Én egyébként azt mondanám, hogy a régi ellenzéki pártoknak az igazi nagy problémája, hogy azt a politikai munkát, amit el kellett volna végezni, egyszerűen nem végezték el. Tehát azt gondolták, hogy az ATV stúdióba bejárni, az a politizálás, és elmenni egy vidéki városba, és a nagymamákkal, nagypapákkal, és az unokákkal szelfizni, ez a munka, és nem ez a munka. És hát egyébként kétségtelen, hogy a Magyar Péter a munkát elvégezte. Ugye ez az, a Párciumig elsétált. Én megnéztem, nagyjából ugyanazt a sétát tette meg, amit Gandhi, amikor elment a tengerre.
Emberfeletti teljesítmény szerint.
Kilométerre ugyanaz, igen, amikor elment sót lepárolni, ugye az angolok só monopóliára. És az, hogy végig a magyar alföldön, azon a területen, ahol a Fidesz a legerősebb, faluról falura, a pogácsástáról, a nénik, asszonyok által, férfiak által kihoz az pálinkát megkóstolva végigment, és mindenkivel. Hát most nem azért mondom, de sok évvel ezelőtt leírtam, hogy ezt kellene az ellenzéki pártot megcsinálni.
De az nem jutott eszedbe, hogy úgy kellene kezdeni az egészet, hogy egy kis teherautóval megyünk le, és felugrom a platójára, és ott a téren elkezdek beszélni az embereknek, mert ez volt az első, ugye, és így kezdte el. Ez egy szokatlan mód volt, mert mit csinál az ellenzéki politikus, beül az autójába, reméljük nem Audi, mert akkor még felsziszennek az ellenzéki szavazók, de mondjuk egy átlag autójába, lemegy vidékre, megtartja a kis fórumot, és aztán hazamegy. De ő felugrott egy teherautó platójára, azt mondja, ez a pódium, gyertek, beszélek
és
nektek. És mindenki odafigyel.
Egy nagy innováció, és ezt is megtehette volna az ellenzék 10 évvel ezelőtt.
Majtényi Lászlóval, Bolgár Györgyel és Selmec Jánossal folytassuk. Milyen beavatkozásokra lehet számítani a választási kampány idején és magában a választási folyamatban? Vannak jelek. Egyik az, hogy ma megjelent az egyik oldalon, hogy a 13. kerületben működik egy Fidesz iroda. Ez egy digitális Fidesz offenzívát folytat. Sokan 100-120-an dolgoznak benne. Nyilvánvaló az a lényeg, és már meg is jelentek különböző platformokon, nyomják a üzeneteket, beépülnek különböző profilokba, többnyire álprofilok mögé. Hát azt mondom, hogy ez a közösségi médiának a természetéből adott. De megjelent az orosz weboldal, most éppen Magyar Péterrel kapcsolatban állít hazugságokat, hogy mennyi pénzt lopott ki innen, onnan, de orosz, ki visszanyomozták, lehet tudni. A Political Capital elemzője azt mondta, hogy van egy nagy kérdés, hogy Putyin mikor és milyen eszközzel lép be a választási folyamatba, hogy megtartsa Orbán Viktort, mondta László Robert.
Itt az egyik első példa. Ilyen eszköz.
Semmi kétségem nincs, hogy ezt megtörténik. Másodperc is sincs. És Trump is, hát mind a kettőnek érdeke.
Igen, és még ha az emberek nagy része úgy gondolja is, hogy hát ez hülyeség, nem kell ezzel foglalkozni, ez teljesen abszurd, de azért ott ragad valami a fejükben, hogy milyen dollár, mi, Magyar Péter, ukránok, hogy volt ez? És ha ezt elkezdik rendszeresen újabb és újabb dolgokkal még tetézni, akkor az emberek egy része elbizonytalanodhat. Hát ebben bíznak. Reméljük, hogy ennél tovább nem merészkednek, mert azért biztos van az orosz titkos szolgálatnak ennél durvább eszköze is, de ilyenekre biztos felkészülhetünk.
Úgy tűnik, hogy az oroszok nagyon sok helyre beépítették az embereiket, az ebesztől kezdve mindenütt ott ülnek. Egészen Putyin közeli figurákig, például a tolmácsnője, ugye az ebesz egyik bizottságában ott van, mint hogy ezt valamelyik lap lelepezte, tehát számítani lehet az oroszok durva belépésére. A legfiatalabb Selmeci Jánost kérdezem, hogy a közösségi média hatása meddig terjed itt? Tényleg végtelenül manipulálható fake newsokkal és egyebekkel, vagy pedig ennek is lesz határa?
Én már ez boomer vagyok. Persze, hogy van határa, szerintem azért láttunk, tehát a világban azért számtalan választás van, amiben van némi orosz beavatkozás, és látjuk szerintem ennek azért nagyon sokszor a korlátait egyrészt, másrészt pedig annak, tehát hogy azért a választók tömegei, és most, hogyha hiszünk azoknak a felméréseknek, amiket látunk, azt nem tudja egy orosz beavatkozás megfordítani, ebben szerintem biztosak lehetünk, ha ez a valódi különbség, hogy szűkebb a különbség, illetve hát arról meg szerintem tényleg nem nagyon érdemes vitatkozni, hogy Putyinnak nagyszerű volna, hogyha Orbán Viktor maradna. Természetesen, mivel egy nagy hatalom, bocsánat, középhatalomról van szó, ezért meg fogja találni az érdekei képviseletének lehetőségét másban, másnál, máskor. Az, hogy nyilván Donald Trump is nagyon szereti Orbán Viktort. Nekem ezt már mondtam valahol, van egy fogadásom arról, hogy jön-e Trump a választási kampányban. Én azt mondtam, hogy szerintem nem jön. Szerintem nagyon közel van az előző találkozó. Nyilván látjuk, hogy Donald Trumpnak azért most már szépen lassan a saját országával kell majd foglalkoznia, és még ki tudja iránt. Szóval, hogy Kuba, ugye még azért vannak itt kérdések. Az egy izgalmas dolog lenne egyébként, hogyha Donald Trump a személyével megtámogatná még itt a kampány, de viszont az Egyesült Államok meg egy nagy hatalom, nyilván nagyon jóba lesznek Magyar Péterrel is, hogyha erre szükség van. Abban azért jóval szkeptikusabb vagyok, hogy Donald Trump számára ezres listán az hol szerepel, és odaér egy ponton. Orbán Viktor jó küldött neki egy videóüzenetet, hogy hajrá Viktor.
Ha már ez friend. A fiatal boomer kollégám szóba hozta Trumpot, nem hagynám ki semmiképpen a hét eseményei közül, bár lehet, hogy te is felvetettél volna, Péter, mert szerintem drámai.
Hát a Robert,
nem. Nem? A Minnesota az drámai, más szempontból, tehát lehet, hogy Trump egy minnesotai látogatást kell, hogy elképzelje, nem egy magyarországit, hát ez is belefér, igen, de Robert Ficónak a elszólása, vagy háttértájékoztatása az Európai Uniós csúcson, amit azok után adott néhány kollégájának, tehát nem hivatalos volt, nem publikus, nem nyilvános, csak beszélt néhány uniós kormányfővel. Még az is lehet, hogy Orbánnal is, nem mondta, nem tudjuk, de lehet. És elmondta, ezeknek a kormányfőknek néhány munkatársa, név nélkül természetesen a Politico című újság munkatársainak, hogy azt mondta Fico, hogy ugye találkoztam Mar-a-Lago-ban Donald Trump-pal, remek egyezményeket kötöttek egyébként, vehet amerikai atomerőművet Szlovákia, és így tovább. Nem ez a kérdés, hanem hogy a mentális állapota sokkoló volt, hogy veszélyes, mondta, idézték tőle, veszélyes. Igen. Trump mentális állapota, vagyis arra akarta figyelmeztetni nyilván Fico a többieket, figyeljetek, én most találkoztam vele, és nemhogy kiszámíthatatlan, azt mindenki tudja, hogy kell vele beszélni, azt nem tudják, de megpróbál mindenki a maga módján. De hogy a Trump-al barátságos, Trump szövetséges, Orbán oldalán hajózó, vagy Orbán oldalvizén Washingtonba, vagy Mar-a-Lago-ba hajózó Robert Fico mondja azt az európai kollégáinak, hogy vigyázz, ez életveszély, ez olyan drámai fejlemény, vagy olyan drámai dologra hívja fel a figyelmet, amit mi talán itt tudunk. Magunktól tudunk, és el tudunk képzelni, és látjuk ezer bizonyítékát, de ha már odáig eljut, hogy egy Trump-al barátságos európai kormányfő ezt elmondja a többieknek, hát akkor szerintem erre szokták mondani, hogy térdre imához.
Egyébként ez nekem rejtély, tehát ugye egy politikus megnyilvánulásának mindig van valami oka, és a Fico megnyilvánulásának is kell, hogy legyen valami oka. Én nem tudtam megfejteni, hogy mi lehet ez az ok. Egyébként az is biztos, hogy a Trump csak akkor kerülhet Magyarországra, ha egyébként Európában van, mert az Orbán Viktorért nem fog átrepülni az óceánon, az akármilyen éppen az egészségi állapot.
Ő korábban a csesleg már.
De a másik viszont az alapkérdés, hogy ugye az biztos, hogy a Fidesz egyre nehezebb helyzetben van, ezt mindannyian látjuk, most az elmúlt 2-3 hónap perspektívájából nézve. Ugye ez nem lefutott meccs, azért azt is én biztosra veszem, és ugye az, hogy mire képesek az oroszok és mire nem, azt se tudjuk egészen pontosan, de hogy Romániában egy a semmiből jött, senki által, vagy alig-alig ismert, majdnem, hogy Niemand embert, ez a Simeont.
Ez a Georgescu volt, aki az elnöki tisztségért indult, azt hiszem Georgescu a neve, amíg emlékszik rá. Ő nyerte meg az első fordulót, a Simeonnak volt egy szövetségese, aztán Simeon lett az elnöke.
És utána jött a Simeon. Igen. De hogy
a semmiből jött, ez a Georgescu volt, de
gyakorlatilag az orosz titkos szolgálat építette föl. Igen. És egyébként
és hogyha nincs résen az alkotmánybíróság Romániában.
És ugye azon múlott a dolog, hogy a román alkotmánybíróság vitatható hatáskör alapján, valami hatáskör erre volt, a román alkotmánybíróság vágta ezt el. És ugye arról is sok...
Megsemmisítette a választási eredmény.
Így van. Komoly hát szövegek vannak arról, hogy az amerikai elnök választásba is beavatkozott az orosz titkosszolgálat, nyilván a Trump oldalán, a francia választásokban is játszott, tehát itt azért hát vannak veszélyek, csak ennyit akartam.
Meg azt se tudjuk, szerintem, egyrészt azt se tudjuk, hogy a Fideszben valójában mit látnak. Valószínűleg nem azokat a felméréseket látják, amiket a nézőpont a nyilvánosság elé tár, tehát ennél feltehetőleg, amit lehet hallani, de hogy ezt most elhihetjük-e, akkor az se biztos, hogy ők vereségre számítanak. De azt nem tudjuk, és erre szerintem tényleg csak áprilisig lesz válaszunk, hogy mire képes akkor a Fidesz, hogyha veszíthet. Mert az, hogy mozgósítani fognak, elképesztő módon ki fognak minden létező pénzt, amiük van, használni, ki fognak jönni olyan videók, olyan hazugságok, akár igazságok, amik alkalmasak lehetnek arra, hogy a szavazókat eltérítsék a Tiszapártra való szavazástól, az, hogy aznap utaztatni fognak, szavazatot fognak venni ezekről, mint tudunk, ez nyilván most is meg fog történni, de hogy ezen túl egyébként a végtelen jogi eszközei közül még mit használnak, hogyha felmerül egyáltalán annak az esélye, hogy ők kikapnak, azt nem tudjuk, mert hogy ugyanis ilyenünk nem volt. 2010 óta a Fidesznek nem volt még soha arra esélye, hogy elveszítse a választást, ezt ők pontosan tudták is minden választás előtt. Most nem biztos, hogy tudják, és ez egy bizonytalan faktor szerintem. Nagyon sok lehetőségük van, elvileg, az, hogy ebben a politikai helyzetben mit engedhetnek meg, mondjuk, azt nem tudjuk. A választási rendszer például még nem változott most az elmúlt hetekben. Fog-e? A következőkben? Nem tudom.
Megengeditek, visszatérnek egy pillanatra Trumphoz, és felhívom a figyelmet, hogy mi pénteken beszélgetünk magyar idő szerint délután, márpedig az amerikai költségvetési vita pénteken este amerikai idő szerint, tehát amikor szombaton ezt a műsort hallgatják, akkor tessenek figyelni a híreket, hogy átment-e a költségvetés, mert pont a Minneapolis borzasztó vérengzés miatt, ami ott a bevándorlók kiutasítása okán keletkezett, óriási a feszültség, és ha nem lesz meg a költségvetés, megint megáll az amerikai állam. Ezt már mi csak úgy tudjuk meg, hogyha szombaton a hírekben
nem tudom, lesz. Amit olvastam, csütörtök este, az volt, hogy a demokraták végül igen. Belementek.
Igen. Belementek.
De kompromisszummal. Kiválasztják, az ICE-nak a pontlólagos finanszírozását.
Ja, hát azt akkor nem fogadják el
egyelőre. Az egészet,
tehát, hogy nem fog leállni az amerikai állam ezzel.
Tehát akkor belementek. Jó, ezt én nem olvastam, bocsánatot kérek, akkor is érdemes a híreket figyelni, hogy mi lesz.
Az biztos. És főleg az amerikai híreket, amelyek óráról órára változnak, és nem tudjuk, hogy Trump egyik órára a másikra éppen mit mond, és hogy változtatja meg.
Mi a véleményetek arról, hogy az amerikaiaknál tartunk, hogy azért elég jelentős haderő vonul fel a Perzsa-öbölben, lebegtetik a levegőben, van, hogy lesz katonai beavatkozás Iránban, nem lesz, egy hírem van, péntek reggeli, Tel Avivból származik. Egyébként a Facebookon megjelent egy térképpel együtt, hogy mai európai idő szerint a reggeli órákban Teheránból felszállt egy katonai személyszállító repülőgép, és ugyan titkos útvonalon és titkos jelzés alatt megy, de hát ugye megfigyelték a kém repülőgépek, Moszkvába indult.
Kívült rajta.
Hát ez a találós kérdés, hogy most akkor vajon mi történik. Egy kérdés, második kérdés, mi a véleményetek arról, hogy ugyanaz a jogvédő és humanitárius értékek mellett kiálló fantasztikus tömeg, amelyik az utóbbi másfél-két évben halálra gyalázta Izraelt a gázai beavatkozás miatt, hallgat a tömeggyilkosságok láttán, hallattán, ami Iránban történik. Az adatok 5 és 32 ezer halálos áldozatról beszélnek, mindeset döbbenetes.
Ugye itt az a nagy kérdés, ami a mi szempontunkból is, meg a világpolitika szempontjából, persze nem utolsó sorban az iráni jövő szempontjából is fontos, hogy az Egyesült Államok végül is katonailag be akar-e avatkozni az iráni fejleményekbe. Az, hogy szárazföldi hadműveleteket indítson, ez valószínűleg kizárt. De hogy oda fog csapni a légierővel, rakétákkal, ez meg nagyjából valószínű. Trump nem igazán szokott oda küldeni egy ilyen látványos, mondjuk tengerészeti egységet, vagy flottának egy részét, hogy aztán hazahívja őket dolga végezetlenül, meg akarja mutatni az erejét, hogy aztán ez úgy fog-e sikerülni, mint Venezuelában, amelyik a maga jogilag erősen vitatható módján, vagy annak ellenére lehet, hogy végeredményben jót hoz majd Venezuelának, az egy dolog, és még az is lehet, hogy egy beavatkozás, amivel talán ki lehet iktatni a legszörnyűbb iráni vezetőket, ennek már azért kevesebb az esély, mint Venezuelában, de ha így történne, és Iránban elindulhatna egyfajta erjedés és talán demokratizálódás, akkor még azt is el tudom képzelni, hogy a Trump által nagyon sokszor felelőtlenül alkalmazott erőszak, odacsapás, megbombázzuk, lőjük, rakétázzuk, valami eredményt hoz, és ha Irán esetében ez történne, az egy fontos fejlemény volna. Mindenki számára azt mondom, jó, még a Közel-Kelet, meg az európai biztonság szempontjából is, de az a baj, hogy Trumpnál sem, ez mind nem következetes, nem elfszerű, nem úgy megy, ahogy az amerikai politika az elmúlt évtizedekben sok hibával, de mégis, ha mi nyomást gyakorlunk, beavatkozunk, akkor ezt ezért, vagy azért, vagy amazért tesszük, következő lépés ez, Trumpnál de nem
itt,
lehet.
Itt világméretű érdekekről van szó, négy dolog, ez a forradalom, iszlám ellenes forradalom, az elnyomó iszlám terror ellen van, kettő, a Perzsa-öböl felszabadításairól a világkereskedelem nagy része megy, és Irán blokkolja, és veszélyezteti, három, az iszlám terrorizmus támogató iráni rendszer megbuktatása, ami a Közel-Keleten közelebb hozhatná a békét, és az amerikai érdekek, az ott lévő katonai bázisok és kereskedelmi érdekek, ez mind azt mutatja, hogy nem kéne tovább tűrni a ajatollahok hatalmát.
Igen, mondjuk nekem, hát egyáltalán nem vagyok szakértője nyilván ennek a dolognak, de nekem az az érzésem, hogy ez elkésett. Tehát előbb kellett volna lépnie Trumpnak és az Egyesült Államoknak, és hát meg kell mondjam, hogy a kommunikáció is borzasztó cinikus volt, mert Trump kifejezetten biztatta a tüntetőket.
Igen, hogy
jön a segítség ezzel, és nem jött a segítség.
56-os
és most pontosan, ezt erre gondoltam, csak nem akartam kimondani, és még hozzáteszem azt, hogy most úgy tűnik, hogy elcsendesült jelentős részben ez a nevezzük forradalomnak, rengeteg halott maradt az utcán. Tehát előbb kellett volna lépni.
És bár nagyon érdekes elemzések szólnak egyébként a iráni rezsim vígúráiról, amit nagyon sokan évekre becsülnek egyébként, ha és amennyiben például egy erőteljesebb Egyesült Államokbeli beavatkozás nem lesz, és még mindig ha lesz, és ezek feltetőleg valóban inkább rakéták lesznek, mint katonák, hogy utána mi van, az szerintem egy akkora kérdés, amit nyilván, amikor ezt a döntést meghozzák, az Egyesült Államokban is nagyon sokszor föltesznek, és ha nem találnak rá választ, mint ahogy egyébként Venezuelában találtak, még ha nem is biztos, hogy ez a válasz az a ott élők számára, vagy a demokrácia hívei számára szimpatikus, akkor nem biztos, hogy ezt meg fogják lépni, pláne azért, amit mondtok, hogy lehet, hogy ez egy formában egy elkésőbb.
Azzal repülhetünk az utolsó percekben.
Repüljünk.
A tököli volt katonai repülőtérre érkezem.
Jaj.
Mert ez a Szőlő utcai történet, ez a szága, ez nem akar véget érni. Újabb kormányzati reagálásra helyett, hogy a gyerekekkel kapcsolatos igazi változtatásokat, reformokat végrehajtanánk az ilyen intézetekben. Egyesítik Tökölön a javítóintézet, azt hiszem 3 vagy 4 van az országban, mindenkit elvisznek Tökölre, ott már nagy építkezések vannak. Az mondja nagyon sok ember, hogy ez elképesztő, hogy gyakorlatilag végleg kriminalizálják ezeknek a gyerekeknek az életét, börtön körülmények között fogják őket tartani. Erről egyébként, Laci, mi a jogi álláspontot, vagy egyáltalán jogtudósként, hogy meddig lehet még elmenni?
Hát inkább emberként, jogtudósként tudok megszólalni, és az a véleményem, hogy ez egy hát egészen hátborzongató történet, hiszen körülbelül 130 éve, hogyha jól emlékszem, ez a rendszer működik.
Igen.
És mindig gyerekvédelmi rendszerként működött, és javító, nevelő, a társadalmi életben visszavezető intézményként működtek ezek a gyerekeket gondozó intézetek. Hozzáteszem, hogy van egy személyes motivum is, én egy olyan gimnáziumban jártam, osztálytársaim egyharmada állami gondozott volt. Nagyon sokat tudnék mesélni erről, arról, hogy milyen szegénységben, ételszegénység, ruhaszegénységben, szeretetszegénységből kerültek ki ezek a legtehetségesebbek, meg gimnázium gyerekek, és fizikai bántalmazással, szexuális bántalmazással soha egy szót nem szóltak nekem, hát barátok voltunk. Tehát a kommunizmus idején is azt mondhatnám, hogy valószínűleg humanistább volt az egész rendszer. Tehát 130 éven keresztül ez egy pedagógiai program szerint működő rendszer volt, és most egy büntetés végrehajtási rendszeri alakítja át az a rendszer, amelyiknek a lobogóján az van, hogy a gyerekek érdeke mindenek előtt. Hát hogy képzelik? Így. Egyébként ez jogi probléma, mert az emberi méltóság kérdése, és ez a 15. borzalmas alaptörvény módosítás törölte ki az emberi méltóságot a korlátozhatatlan jogok sorából. Ugye az első alkotmánybíróság értelmezésében az élet és a méltóság a korlátozhatatlan két emberi jog, és az emberi méltóságnak nagyon bonyolult az emberi méltóság definiálása, a sólyomnak van egy kétszavas vagy félmondatos definíciója, ami úgy szól, hogy az emberi minőség sérthetetlensége. És az emberi minőség sérthetetlenségét tapossa sárba ez az egész rendszer.
Miért? Ez egy fontos mondat volt, igen, hogy csak a végére, mert látom, hogy lejárt az időnk, hogy ezt vajon miért vették ki? Hát nyugodtan benne is hagyhatták volna, és csinálták volna a disznóságaikat enélkül is.
Sötét bunkók.
Ennyire sötét.
Ilyen szörnyetegek.
Végszó.
Tehát ugye nagyon érdekes, hogy megnéztem, hogy azoknak a jogászoknak, akik ezt az alaptörvény módosítást csináltak, ezeket az embereket valahogy felelősségre lehet-e vonni egy jogállamban. Erre nincs lehetőség. De hát ugye, ha... Jó.
A felelősség kérdése föl fog még merülni néhányszor szerintem, ahogy közeledünk a választás, pláne, hogyha úgy végződik, ahogy sokan remélik. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Majtényi László, jogtudós egyetemi tanár, Bolgár György Selmeci János volt segítségemre, hogy megbeszéljük a hét eseményét, és ezzel a műsor végére értünk. Munkatársunk volt Csernyászki Judit, Kárpáti János, a technikus munkatárs pedig Túri Lui, a műsort Józsa Márta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Minden jót, viszont hallásra.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.